Isten továbbá énekel a 479-es számú dicséretet. Helyünket átfoglalva. Segítségünk és a mi együttlétünk megszentelése legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Szerető mennyi édesatyánk, megváltunk és megtartunk az Úr Jézus Krisztus által, dicsőítünk és magasztalunk tégedet ezért az ajándékért, ezért a lehetőségért, amit kínálsz nekünk ennek a nyugalom napjának a reggelén, hogy jöhetünk te hozzád, hogy hozhatjuk szívünkben a hálát, hozhatjuk kéréseinket te eléd. Urunk, azt, amit az énekben is elmondtunk, add meg nekünk. Add meg a hitnek az ajándékát. Taníts meg bennünket helyesen kérni. És ezt úgy kérjük, és azzal a felismeréssel kérjük, hogy semmi sem illet meg bennünket. Mindent a te kegyelmedből és kegyelmed által kérhetünk, kaphatunk és fogadhatunk el. Úgy szeretnénk, Urunk, távozni ebből a hajlékból, hogy érezzük azt, hogy megajándékoztál minket. Azzal is, amit megfogalmazni sem tudtunk. De valami olyasmivel, ami pótolja a mi szegénységünket, ami hiányzott eddig az életünkből. Azt a világosságot, azt az új látást, amire egyedül csak a hit képes. Ezt kérjük, add meg nekünk, hogy aztán majd ez megmutatkozhassék a mindennapi életünkbe, az egymással való viszonyunkban, valahogy tükröződjék, valahogy áradjék a hitnek a világossága életünkben. Alázatul kérünk, Urunk, hallgass meg, és fogadd el kérésünket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, ami által szól hozzánk a mi Urunk, és amit hirdetek az ő szent lelkének a segítségével, írva található a János írása szerint való szent evangélium 8. részének 37-től 46-ig terjedő verseiben, hogy Istennek szent igéje miképpen szól hozzánk, a János írása szerint való szent evangélium 8. részének 37 és következő verseiben felolvasom, hallgassátok meg azt figyelmesen és alázatos lélekkel. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. Én azt a beszédet, amit az én atyámnál hallottam, ti is azt cselekszitek azért, amit a ti atyáitoknál láttatok. Felelének és mondának néki, a mi atyánk Ábrahám. Mondanéki Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Ám de meg akartok engem ölni, olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem cselekedte. Ti a ti atyátok dolgait cselekszitek. Mondának azért néki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Mondta azért nékik Jézus, ha az Isten volna ti atyáitok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem, mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya. Mivel, hogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem. Szeretett testvéreim, engedjétek meg, hogy egy kérdéssel kezdjem ezt az ige hirdetést. Azért bátorkodom egy ilyen kéréssel előhozakodni, mert ismerlek titeket, ismerem ezt a gyülekezetet, és ismerem az Isten iránti nyitottságotokat, őszinteségeteket. Hallgassátok végig úgy az ige hirdetést, hogy a végén azt mondhassátok, mint ami az igazság. Nem pedig úgy, hogy tulajdonképpen itt nem történt más, mint vád, számonkérés és személyeskedés. Szeretett testvéreim, olyan sokszor mondjuk azt, hogy hát nem ezért jövünk mi a templomba, mert ezt megkapjuk otthon, megkapom a munkahelyemen, a férjemtől, a feleségemtől, megkapom a szülőktől, még itt is. Sok olyan gyülekezettel találkoztam, akik évtizedekig hordozták a szívükbe a sérelmet, csak azért, mert valamikor nem jól értették az ige üzenetét, és ebből sérelem, sértődöttség és távolmaradás született. Szeretett testvéreim, ebben a néhány igeversben ilyeneket hallunk. Egy egész sor vádaskodást. És mint valami hatalmas pöröly csapás, egyik követi a másikat. És talán az még döbbentő, hogy mindezeket Jézus mondja el. Ilyeket mond annak a hallgatóságnak, akik nem kevesen vannak, pontosabban annak egy részének, hogy meg akartok engem ölni, kétszer is elmondja ezt. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám dolgait cselekednétek, mert nem értitek az én beszédeimet. Miért nem hallgatjátok az én szómat? Mivel, hogy én igazságot szólok, nem hisztek nékem. Ki vádol engem ti közületek bűnnel? És mint egy mondat, ami tetézi ezt az egész vád sorozatot, hogy ti nem vagytok az Istentől valók. Nem súlyos vádak ezek? De igen. És Jézus ezeket a súlyos szavakat akkor is ott a templomban mondotta el. Elsősorban az írástudóknak és a farizeusoknak. De ezeket a vádakat úgy mondja, hogy azok ma is helytállóak, és ma is érvényesek. Úgy mondja, hogy én is értsem. Mert nekem is mondja. A kérdés az, hogy mennyire tudom elviselni. Mennyire vagyok felkészülve, hogy meghalljam és megértsem ezeknek a szavaknak a súlyát. Vagy pedig megsértődök. Én a lábomat többet ide menem teszem. Ezek a mondatok, szeretett testvéreim, csupán mozaik kockák egy nagy egészből. De mindenképpen kihalljuk belőlük a szavaknak a keménységét. És nem nagyon értjük, mert az a Jézus, aki azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Tud ilyen kemény és bántó lenni? Igen, ilyen is tud lenni. De hát, Uram, én nyugalmat találni jövök a te házadba. És mindig ez vezet engemet. Hát hol van itt a nyugalom? Minden kérdés egy ilyen korbácsütés. Szeretnénk érteni ezeknek a dolgoknak a hátterét. Hogy hogyan lehet összeegyeztetni ezeket a dolgokat. Szeretett testvéreim, tegyünk egy kísérletet arra, hogy megértsük. Megértsük a hátterét ezeknek a látszólagos vádaskodásoknak. Hogy megértsük a szavak keménységének az igazi tartalmát. Mi indítja Jézust, hogy ilyen megnyilvánulásnak adja helyet? Hogy ilyen kemény szavakat fogalmazzon meg? Miért? Mi váltja ki ezt az indulatosságot? Jézus az előző éjszakát az olajfák hegyén töltötte imádsággal. Reggel elmegy a templomba, ahol nagy sokaság vár rejá, és ezt a sokaságot elkezdi tanítani. Egy nagyon meghitt, békés, istentisztelet zajlik ott, a jeruzsálemi templomba. És ezt a csendet egy csoport zavarja meg. Betörnek a templomba, és hoznak magukkal egy asszonyt. És a középre állítják, és azt mondják az ott lévő sokaságnak és Jézusnak, hogy íme ez az asszony, ez parálnaságon lett érintve, elkapták, és most odahozták Jézushoz, hogy ő mondjon ítéletet. Ismerjük a történetet. Jézus megáll az asszony előtt, lehajlik, leborul, és valamit ír a porba. És azt mondja ennek a sokaságnak, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá elsőként a követ. És eltelik néhány pillanat, és mindenki elillan onnan, ott marad Jézus és ez az asszony. És kérdi Jézus tőle, hol vannak a te vádolóid, asszony? Ki vádol tégedet? Senki sem, Uram. Menj el, és többé ne vétkezzél. Tulajdonképpen ennek az indulatosságnak, ezeknek a kemény szavaknak ez a háttere. Mert mi is történik itt, szeretett testvéreim? Az történik, hogy egy vérszomjas társaság egy ártatlan asszonyt visz Jézus elé, de azzal a szándéka, hogy Jézust sarokba szorítsák. Nem az őszinteség. Mert a tény az tény. Arra is lehet hivatkozni, hogy valóban a mózesi törvény ezt kimondja. Igen, ám csak nem így. Mert ott csak az asszony volt jelen. A paráznaságon élt asszony. A mózesi törvény nem azt mondja, hogy csak az egyik felett. Hol van a férj? Hol van a férfiú? Az valahogy kimaradt. Értitek? Úgy csűrjük, csavarjuk, úgy értelmezzük a törvényt, ahogy mi akarjuk. És hivatkozunk a törvényre. És tulajdonképpen az egyik ok, amiért Jézus fölháborodik, ez a képmutató, álságos hozzáállás a dolgokhoz. És szeretett testvéreim, itt ütközik két világ. Itt ütközik az Ószövetségnek a világa, pontosabban annak a világnak a valósága, amit a farizeusok és az akkori írástudók teremtettek meg. És ütközik az a világ, az a valóság, amit Jézus hozott el. És tudjátok, mi történik itt? Nem az a fontos, hogy a vádban mi hangzik el, hanem a védelem a fontos. Hogy Jézus a szeretetnek az erejét állítja szembe azzal a törvénnyel, amely nem tud mást, csak ítélkezni. Kiemeljük az ártatlant, a végtelent, és ítélkezünk fölette. És Jézus megmutatja azt, hogy mit jelent az evangélium, mit jelent az, amit ő meg akar valósítani. Azaz, mit jelent az, hogy valaki Jézus közelében érkezik meg, mert ott van a védelem. Szeretett testvéreim, egy dolgot világosan és tisztán kell látnunk, hogy igazán azt, amit keresünk, azt a védelmet, azt a nyugalmat, amire oly nagy szükségünk van, hol találjuk meg? A vádakkal szembe, a rágalmazásokkal szembe, a hátratételekkel szembe. Hol találom meg? Van egy álságos, képmutató, törvényekre hivatkozó világ, aki úgy gondolja, hogy a kezébe van a hatalom, és ezzel a hatalommal úgy játszik, ahogy akar, kénye kedve szerint. És ott van a Jézus törvénye, a szeretetnek a törvénye, az isteni gondviselésnek a törvénye. Az a vonal, amit Jézus a porba ír, nem tudjuk pontosan, hogy mi. Sok mindent érthetünk benne. De én úgy gondolom, szeretett testvéreim, és talán értelmezhetjük így ezt a vonalat, amit meghúz Jézus, hogy na és én hol vagyok? A vonalnak mely oldalán vagyok? Mi van bennem? Egy örökös vádaskodó, magatartás, lelkület, azokkal szembe, akik védtelenek, ártatlanok. Igaz, a tény az tény. És Jézus nem is akarja eltagadni, vagy elfedni ezt. Gyarlók és bűnösök vagyunk. Botladozó emberek vagyunk. De mi a lényeg? Az, hogy megkövezzük a másikat? Vagy pedig az a védelem, amit oly csodálatosan felmutat Jézus. Én gondolom, hogy értjük, szeretett testvéreim, ennek a felháborodásnak, ezeknek a mély és kemény indulatoknak az indítékát. Mennyire fölháborító ez a fajta magatartás, amikor valaki csak ítélkezni tud. Mikor olyan magaslatokra emeli fel magát, hogy úgy gondolja, hogy én mindent megengedettek magamnak innen. És az a fájó, hogy lényegében szinte naponként találkozunk ezzel a jelenséggel. Bemész egy hivatalba, találkozol vele, és sorolhatnám. És ez az, szeretett testvéreim, ami valóban indulatokat válthat ki az ember. De ami a legcsodálatosabb, hogy igenis ebbe a világba a képmutatásnak, az írástudók és farizeusok világába tudnunk kell, hogy van egy biztos helyünk. Ott Jézus közelében. Ott van a védelem. És tudjátok, ez a csodálatos, hogy Jézus mi mindent meg nem tesz azért, hogy ez az ártatlan asszony elmondhassa azt, hogy ki vádolt téged asszony? Senki. Senki, Uram. Akkor menj el. Mert tudjátok, szeretett testvéreim, hogy az igaz, tiszta és mély hit csak ebben a bocsánatban tud meggyökerezni. Csak az ismeri az igaz hitnek, a Jézus hitnek a mélységét, aki megkapta tőle a bűneinek a bocsánatát. Hogy hol voltam? Hol voltam? Valóban méltó vagyok arra, hogy megkövezzenek. Méltó vagyok a halálra. De nem ezt az ítéletet mondják ki fölöttem, hanem megbocsátattak néked a te bűneid. Csak az igazán bűnbocsánatot nyert ember, és aki megéri ennek a mélységét, tud rácsodálkozni Jézusnak erre a szeretetére. Van Zakariás profétánál egy ige. Azt mondja, aki titeket bánt, a saját szeme fényét bántja. És itt minősül át az embernek az élete. Amikor rájövök, hogy hát így tekint rám Isten. Ennyire fontos vagyok az én Uramnak. Hogy szembe áll, szembe mer menni azzal a világgal, amely ítélkezik és engemet megvéd. És ebben a védelemben tudom az életemet. Ézsajásnál olvassuk, hogy tenyeredbe metszettél fel, Uram, engemet. Rodennek van egy csodálatos alkotás, ez a cím, hogy a gondviselés. És úgy ábrázolja az embert, bizonyára ismertek ezt az alkotást, van egy hatalmas tenyér is benne, egy pici ember. Valahogy ez az egész történet ezt a képet erősíti fel bennünk. Hogy igen, nekem ott a helyem, nem az ítélkezők, nem a vádat mondók, tábor az én helyem. Én a vonalnak az innenső oldalán vagyok. És hogyha ne talán most, ott találnám magamat, azon a túlsó vonalon. Mikor ki tudom mondani magamról, hogy Uram, én egy ilyen vádaskodó ember vagyok. Én mindig csak kövezni szeretnék. Akkor engedd meg, hogy átléphessek. Hogy megérezzem és megtapasztaljam a te védelmedet. Szeretett testvéreim, eljön az idő, mikor valóban nekünk mindannyiunknak meg kell állanunk úgy, ahogy ennek az asszonynak meg kellett állni Jézus előtt, ami igaz bírónk előtt. Ahol majd záporozni fognak felénk a vádak. Milyen csodálatos dolog tudni azt, hogy azokkal a vádakkal szembe az én Uram úgy fog ott állni mellettem, mint emellett az asszony mellett, és ugyanígy fog védeni engemet. amikor fölvesz a tenyerébe, és megőriz és megtart engemet. És személyesen fogjuk átélni talán ugyanazt, amit ez az asszony élt át. Hogy kimondhassuk vele együtt, hogy Uram, senki sem vádol engemet. Olyan jó volna, szeretett testvéreim, hogyha valóban így tudnánk élni a mi életünket. Ebben mélyülni, ezt megélni nap mint nap. És ezért mondani köszönetet és hálát. Uram, köszönöm, hogy ott vagyok a te tenyeredbe. A te védelmed alatt. És ezt nem csak itt, most, ma, Isten hajlékába, hanem majd talán kórházi ágyba, megpróbáltatások között, nehézségek, kudarcok között, vádaskodások közepete, sok minden között, de valahogy beleégődött a szívünkbe ennek a képnek a valósága, hogy igen, Uram, te megvédsz engemet. Ki vádol tégedet? Senki, Uram. Ezt az örömet, ezt a bizonyosságot, ezt a felszabadultságot adja meg nekünk, ami Urunk, valamennyünknek most. Hogy dicsőíthessük és magasztalhassuk az ő szeretetéért. És hogyha Jézus ezeket a farizeusokat és képmutatókat megvádolt azzal, hogy te az ördögtől valók vagytok, akkor ez igaz. Mert aki az ördögtől van, abban nincsen szeretet. És ez a János, aki ezt leírja majd a levelébe, mint egy összefoglalásképpen azt mondja, az az üzenet, hogy szeressük egymást. Nem a vádaskodás, nem az ítélkezés, hanem egy dolog. Akik ott vagyunk Isten védő tenyerébe, egy dologgal tartozunk egymásnak, azt, hogy szeressük egymást. Ebbe erősítsen meg minket a mi Urunk. Amen. Magasztaljuk és dicsőítjük a te szent nevedet, Urunk Jézus Krisztus, hogy újból megerősödhettünk abban a szilárd hitbe, hogy történjék bármi is velünk, mi a te védelmed alatt vagyunk. Hogyha kiszolgáltatott, szerencsétlen asszony mellett így kiálltál, reménységünk van, hogy minket sem hagysz el. Megtartasz és védesz minket. Olyan sokszor tapasztaltuk már, hogy annyi támadás, annyi rágalom, mind-mind megtört a te védelmed előtt. Ugyanakkor kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor megfeledkeztünk magunkról, és vádlókká váltunk. Vádoltunk és rágalmaztunk, és igaztalan beszédeket mondtunk. Sebeket, fájdalmas érzéseket váltva ki fele barátainkban. Bocsáss meg nekünk ezért. És kérünk, áld meg életünket. Áld meg elkövetkezendő hetünket. Áldásoddal és javaiddal ajándékozz meg minket. Te légy a betegekkel, a gyászolókkal, a kiszolgáltatottakkal. tartsd meg, és őrizd meg gyermekeinket, Urunk, akik olyan sokszor talán éppen azért, mert a tőlünk várt védelmet nem kapták meg, sőt, ehet inkább vádjainkat, ítélkezéseinket hallhatták meg. Engedd, hogy valóban meghalljuk a te üzenetedet, a mindenkor érvényes üzenetet, egymást szeressétek. Ebbe a szeretetbe erősíts meg minket. Erre adj igyekezetet. Segíts meg, hogy ebbe tudjunk növekedni nap mint nap. Megváltunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, és fogadd el könyörgésünket, most és mindörökké. Amen. Mondjuk el, testvéreim, együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig vegyük az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, az Atyának a szeretete, a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Az 512-es számú dicséret első 3 verszakát énekeljük. Válaszul Isten igényére.